Távol-keleti hangulatú rendezvény a Szegedi Füvészkert ékessége, méghozzá az indiai lótuszvirágzásának a tiszteletére. Lehet azt mondani, hogy ez a legnagyobb ünnep a Szegedi Füvészkert életében? Tehát ez a legnagyobb rendezvény?
Én azt gondolom, hogy az elmúlt 16 év alatt valóban a lótusznapok rendezvénye nőtte ki igazán magát, tehát a nyárnak mindenképp ez a legnagyobb rendezvénye, nem csak azért, mert nagyon sokan érkeznek ezen a hétvégén, hanem azért is, mert erre mindig nagyon készülünk, nagyon szeretnénk megmutatni országnak, világnak ezt a csodálatos növényt, és hát ilyenkor valóban földíszítjük úgy a füvészkertünket, hogy egy nagyon csodálatos élmény legyen mindenki számára.
Jó az a meghatározás, hogy a Szegedi Füvészkertben van Közép-Európa legnagyobb virágzó indiai lótuszállománya?
Alapjában véve egyre terjed most már az indiai lótusznak a kertészetekben, kertekben való megjelenése. Még mindig talán a Szegedi Füvészkertben van a legnagyobb állomány, de kihangsúlyoznám, hogy ez eredeti indiai lótusz botanikai alapfaj, tehát nem kertészeti változat, manapság nagyon-nagyon sokféle kertészeti változattal lehet találkozni, olyanokkal is, amelyek jobban bírják a hazai klímát. A miénk viszont töretlenül egészen 1932 óta a mi lótuszos tavunkban megtalálható, tehát amellett, hogy egy nagyon nagy állomány, még egy botanikai fajról beszélünk, és ráadásul több mint 90 éve itt él a mi tavunkban.
Hogyan kerültek egyébként Szegedre? Honnan kerültek Szegedre?
Nagyon kalandos útja volt az első lótusztöveknek a füvészkertbe kerülésének, ugyanis itt nem messze, Szegedtől van az Óföldeáki Návai kastély, még mindig nyomokban megtalálható ez a kastély, és ennek a tavában és a csatornájában éldegélt az indiai lótusz. Annak idején nagyon nagy kuriózum volt, hogy szubtrópusi, trópusi területről Magyarországra kerülhettek növények, ez csak a nemesek, a gazdagok kiváltsága volt, és annak idején itt fedezte fel Györfi István, a füvészkertünk első igazgatója, hogy itt él az indiai lótusz, ezek közül kapott néhány tövet, és még a mondák szerint ezt lovaskocsin hozták ide, ami nem meglepő, hiszen 1932-ben még szállító járműveknek a lovaskocsi számított, úgyhogy akkor hozták el ide a lótuszos tavunkba, ahol azóta is töretlenül él és virágzik a növény.
Milyen növény az indiai lótusz? Tehát mennyire igényes vagy igénytelen? Tehát mennyire kell gondot fordítani a gondozására? Mennyire könnyű vagy nehéz fenntartani ezt a lótuszos tavat?
Ázsia trópusi és szubtrópusi területein, de egészen még Ausztráliában is megfelelő körülmények között nagyon nagy mennyiségben szaporodik, mindenhol megtalálható, akár még kisebb pocsolyákban vagy kiszáradó mocsarakban is megtalálható ez a növény. Nyilván az ideális körülmények neki kedveznek. Magyarországon azért kevésbé könnyen megtartható. Manapság most már többen próbálkoznak vele, és sikerrel is, hiszen a teleink kevésbé hidegek. Ugye az nagyon fontos, hogy a rizómák lenn az iszapban a vízben lévő szár részei nem fagyhatnak meg a növénynek, hiszen akkor elpusztul. De manapság az enyhébb teleknek köszönhetően most már egyre többen meg tudják ezt tartani a saját tavukban is.
Volt olyan egyébként a Szegedi Füvészkert életében, amikor veszélybe került a lótuszostó, veszélybe került a lótuszállomány?
Egyszer az 1980-as években kipusztulni látszott a növény a lótuszos tóból. Ekkor arra gyanakodtak, hogy talán a pockok eszik ki a növényt, és kikotorták a tónak a medrét. Néhány tövet átmenekítettek a kert másik részében lévő kis tóba, és onnan a tókotrás után visszatelepítették, és nagyon érdekes megfigyelés volt, hogy nem is feltétlen a visszatelepített tövek kezdtek el szaporodni, hanem a tómederben megmaradt, megbújt magokból szaporodott újra a növény, úgyhogy szerencsére azért egy igazi pusztulás nem történt, viszont volt egy ilyen kisebb visszaesés, amikor a tóban kevesebb lótuszvirág volt.
De olyan nem fordult még elő, hogy nem virágzott a lótusz?
Olyan még soha nem fordult elő, minden évben júniusban elkezdi a bimbókat a víz felszíne fölé emelni, és még egészen augusztusban, szeptemberben is láthatók virágok, mindig, minden évben virágzott eddig.
Ugye, ahogyan te is mondtad, a legenda szerint Buddhának életet adó növény őshazája Dél-Kelet-Ázsia és Ausztrália, ahol szinte minden részét hasznosítják. Hát beszéljünk erről az indiai lótuszról, hogy mi mindent lehet ebből készíteni.
Az ázsiai kultúrában talán a legfontosabb növényként ismerik és tartják számon az indiai lótuszt. A filozófiában és a vallásban egyértelműen ott van, arról szinte mindenki tud itt Magyarországon is, hiszen az elmúlt egy-két évtizedben maga a meditáció vagy a jóga is nagy teret hódított, azt viszont kevesebben tudják talán, hogy a mindennapi életét az ázsiaiaknak is átszövi ez a növény, hiszen tápláléknövénynek is használják, a zsengeleveleket salátaként fogyasztják, a nagy vaskos karvastagságú rizómáit, vagyis hajtásait, amik a víz alatt vannak, azokat úgy eszik meg, mint nálunk a cukkinit, vagy a tökféléket szoktuk, akár párolva, vagy olajban kisütve, és a magokat pedig nyersen is csemegeként fogyasztják, vagy pedig megszárítva, pattogatott formában, mint a pattogatott kukoricát úgy is fogyasztják gyakran, de meg is sütik, sőt, liszté is őrlik ezeket. Tehát tápláléknövénynek is nagyon fontos, emellett kellemes illata miatt a kozmetikumokban is használják, parfümöket is készítenek, a leveleket egyébként csomagoló anyagnak is használják, a virágokat pedig mindenütt meg lehet a templomokban találni, füzérekbe fűzve az utcákat, a szobrok talapzatát ékesítik vele, tehát tényleg mindenütt megtalálható, és a korunk legnagyobb vívmánya, hogy nanotechnológiában is használják bizonyos tulajdonságát a lótusznak, mégpedig a lótusz levelek felszínét alapul véve megfigyelés után kiderült, hogy ezekből akár vízlepergető felületeket is lehet készíteni, ugyanis a lótusz levele nagyon finoman papillázott, kis felszíni kidülledések találhatók rá, amitől, hogyha vizet csepegtetünk rá, akkor látszik, hogy mint a gyöngy leszalad róla a víz, tehát egy vízlepergető tulajdonságú, és ezáltal öntisztuló is. Manapság a több száz emeletes felhőkarcoló külső ablakait, vagy akár autók szélvédőjét, szemüveglencséket, vagy pedig a modern esőkabátokat ennek a leutánzásával készítik, ezt úgy is hívják különben, hogy lótusz effektus, tehát ez egy öntisztuló és vízlepergető tulajdonság, úgyhogy még a technológia is használja ezt a csodálatos növényt, egyébként pedig a levélnyelek és a virághajtásoknak a belsejében lévő szálakból pedig akár még textileket is vonnak. Igaz, hogy ez egy nagyon sziszifuszi időigényes munka, de Ázsiában lehet ilyen termékekkel is találkozni.
Te kóstoltad egyébként már a lótuszt? Milyen íze van? Finom?
Én többször is kóstoltam, amikor Ázsiában jártam, akkor ott ételként felszolgálják, a lótuszmagokat is megkóstoltam, inkább a kukoricához, vagy valamiféle gabonaféléhez hasonlít a magja, a hajtások, tehát a szárrészek pedig kifejezetten a zsenge tökfélékhez hasonlatosak.
Ugye idén immár 16. alkalommal rendezitek meg a lótusznapokat a Szegedi Fűvészkertben, július 29-e, 30-a az, amikor várjátok az érdeklődőket. 16 év, ez nagyon nagy idő. Honnan indultatok és hova érkeztetek meg?
Az elsődleges tervünk az volt 16 évvel ezelőtt, hogy megismertessük a növényt a magyarokkal, hiszen sokan jöttek akkor is a fűvészkertbe, és sokan rácsodálkoztak, többen úgy is apostrofálták, mint tavirózsát, és akkor szerettük volna elmondani a látogatóinknak, hogy ez bizony nem tavirózsa, ez a tavirózsáknak rokona, de egy külön faj, és akkor még csak a növény bemutatására koncentráltunk, utána pedig, ahogy megismertük a növényt és a hozzá fűződő kultúrát, akkor rájöttünk, hogy a magyaroknak talán fontos lehet az ázsiai kultúra bemutatása is. Tehát olyan rendezvényt szervezünk már, ahol több mint 40-50 olyan színpadi elem, olyan előadás található, ami idehozza Magyarországra az ázsiai kultúrát. Azért még sokan nem tudnak elutazni Ázsiába, tehát hogyha Japánt, Indiát, Kínát, Koreát szeretnénk bemutatni, az még mindig nagyon sokakat érdekel. Nagyon különleges hangzása van az ázsiai zenének, nagyon finom illatokat lehet itt érezni nálunk ez alatt a két nap alatt, nagyon különleges ételeket lehet fogyasztani, és hát vannak olyan egészségmegőrzéssel kapcsolatos előadások, ami még mindig talán egy picit idegenül hangozhat nekünk. Noha gyerekkorunkban már elkezdtük a harcművészetek megismerését, de azért még mindig vannak olyan harcművészeti bemutatók, amire rácsodálkoznak a látogatóink. Manapság nagyon fontossá vált a relaxáció, a meditáció, úgyhogy jógázással és hangfürdőkkel szeretnénk ezt egy kicsit erősíteni. És hát maga az öltözködés, ami szintén Ázsiában azért egyedülálló és tényleg idegen a szemnek, még a magyar viseletekhez képest is bonyolultabb lehet. Ezeket is szeretnénk a színpadon is bemutatni, de akár még próbálgatni is lehet ruhákat nálunk.
És hát lehet azt mondani, hogy egy kertet építettetek a lótuszos tó köré, hiszen a japán kertnek a legcsodálatosabb része a lótuszos tó.
Nagyon érdekes volt annak idején, ahogy felülnézetből rátekintettünk a lótuszos tóra, akkor rögtön adta magát, hogy ez egy japán kertnek a szíve lehet, úgyhogy 2014-ben létrehoztuk a több mint 2 hektáros japán kertünket. Persze egy kert soha nincs kész, úgyhogy az alapjainál tartunk még, majd hogyha 100 év múlva az utódaink nyilatkoznak róla, akkor már talán teljesebb képet fog mutatni, de ez a lótuszos tó, ez valóban a központi eleme lett a japán kertnek. A rajta lévő szigettel, a Teknő-sziget, a Daru-sziget megtalálható, benne élnek a koi pontyok a növények között, megtalálható a hegyvidéki japán kertet bemutató szigetünk is, és hát van egy olyan sétáló kertrészünk, amit bambuszok szegélyeznek, egy torikapuval lehet a Sintó szentély felé betekinteni, ami nálunk persze nincs meg, azonban ez a kapu, ez egy szimbolikus bejárat is lehet, és hát itt a japán kert növényeivel lehet megismerkedni, meg hát azzal a szintén furcsa Magyarországon idegen is kicsit a japán kert kultúra, hogy ők mennyire minden részletre odafigyelve ültetik a növényeiket, gondozzák őket, és a tájat leképezve miniben próbálják bemutatni a körülöttük lévő világot.
A fűvészkertben ugye csak a sötét rózsaszínű lótuszvirág van meg, a fehér változat az nincs?
Szerencsére most már van. 20 lótuszfajtánk van. Sikerült beszereznünk 18 olyan lótuszfajtát, amelyek kertészeti változatok. Ezek között nagyon kicsi termetű, fehér színű, rendkívül dús szirmú fajták is megtalálhatók. A tavunkban viszont csak 2 fajta él, a rózsaszín eredeti indiai lótusz és a sárga lótusz, amiből csak egy-egy példány mutatkozik meg, úgyhogy annak az elcsípése igazán nehéz, de a sárga lótusz az egy külön fajt jelent, úgyhogy nekünk mind a 2 fajunk megvan, emellett pedig számos kertészeti változat edényekben.
Egy jutott még eszembe egyébként az egyiptomi lótusz, ami valójában tündérrózsa. Ezzel kapcsolatban kerestek már meg benneteket, hogy mondjuk ilyen van-e vagy nincs?
Igen, nekünk van is egyiptomi lótuszunk az üvegházunk tavában, az kinti körülmények között egyáltalán nem tudna megélni. Ugye magát a kék vagy egyiptomi lótuszt is lótuszként emlegetik, de az valóban egy tavi rózsafaj, az is megtalálható, ami ugye az egyiptomi hieroglifákon, képeken jelenik meg, az nem az indiai lótusz, úgyhogy ezt is érdemes megjegyezni, hogy noha nagy jelentősége, szimbolikus jelentése van az egyiptomi lótusznak is, de az sem lótusz növény.
És egyébként eljöhet az a perc, amikor kinövik a lótuszos tavat, tehát mondjuk bővíteni kell, ez esetleg tervben van?
Már is kinőtték a lótuszok, a lótuszos tavunkat, néha kigyalogolnak a partra is. Mi bővíteni nem szeretnénk tovább az állományt, most már egészen elszaporodtak a hátsó tündérrózsás tavunkban is, kicsit kiszorították a tavi rózsáinkat, úgyhogy biztosan nem fogjuk a tavat bővíteni, viszont megpróbálkozunk, és remélem, hogy sikerrel menni fog, hogy edényekben minél több lótuszfajtát fogunk összegyűjteni.
Ugye a lótusz magjai nagyon ellenállóak, akár 1000 évig is megőrzik a csírázó képességüket. Kell valami különleges dolgot csinálni a lótuszos tóval, tehát mondjuk van néha, hogy takarítani kell, ugye annyira erőteljesen elfoglalják a tavat, hogy mondjuk ott más növénynek nagyon esélye nincs arra, hogy elszaporodjon.
Nagyon gondozni kell a lótuszos tavunkat, pontosan azért, mert hogy már 90 éve növekednek ezek a lótusztövek, teljesen átszőtték a tónak a medrét, az iszapréteget. Előfordul 10 évente, hogy magát az iszapot el kell róla távolítani. Ez azért nem egy könnyű feladat, hiszen le kell engedni a tónak a medrét, és nagyon óvatosan kell a rizómák közül az iszapos részt eltávolítani. Emellett pedig minden ősszel le kell kaszálni a tavat, úgy, ahogy a gabonát kaszáljuk a mezőn, úgy itt a tóba is be kell menni, és ki kell hordani a leveleket és a terméseket, az elszáradt növényi részeket, mert egyébként nagyon hamar feltöltődne a tó, és vélhetőleg az a növényeink vesztét okozná, és utána megvárják az iszapban a rizómák a következő tavaszt, ami még fontos nálunk, hogy egy kellemes, langyos vízzel tápláljuk ezt a lótuszos tavat, hiszen nekünk egy közel 300 méter mély ártézi kutunk van, ezt a vizet keringetjük rajta, és így mindig friss, langyos víz van télen is a rizómák körül.
Mennyire igénylik egyébként a látogatók azt, hogy mindig megújuljatok például a programok terén? Vagy ennek a két napnak pontosan az a lényege, egyrészt, hogy ugye megismertessétek az emberekkel az indiai lótusz, aki még nem ismeri, a téfiteket elhesegessétek, mert az indiai lótusz nem egyenlő a tavirózsával, ahogy mondtad, vagy egyszerűen jönnek az emberek évek óta, mert szükség van arra, hogy ez a két nap a relaxációról, a szépségről, egy kicsit a befelé fordulásról szól, meg ugye az indiai kultúrának a megismeréséről.
Én azt gondolom, hogy azért mindig van igény a látogatók részéről, és nekünk is, hogy megújuljon a rendezvény, úgyhogy mindig próbálunk olyan, és egyébként óhatatlanul is felbukkanó művészeket bemutatni, akik egy kicsit újítják a mi rendezvényünket. Az alapvonulata természetesen ugyanaz, az ázsiai kultúrát megismertetni, és magát a növényt, de én azt gondolom, hogy van igény arra, főleg azoknak, akik 10-15 éve itt vannak, és már ismerős arcként jelennek meg a két napon, hogy mindig legyen valami újdonság, úgyhogy törekszünk is a megújulásra.
És azért annyira jó, hogy nem hagyjátok magára a látogatókat, tehát nem azt mondjátok, hogy jó, akkor idejönnek erre a két napra, és akkor mindenki vegye birtokba a fűvészkertet, hanem például szerveztek ezen a két napon lótusztúrát, ugyanúgy kellemes séta keretében megismerkedhetnek ugye a Japánban őshonos növényekkel, és a lótusztúra az ugye maga a lótuszos tó partjáról, a Buddha szobortól indul.
Így van, a lótusztúrára nagyon nagy igény van. Van olyan csoportunk, ami 80-100 fővel próbál elindulni, tehát igazán kíváncsiak az emberek nem csak a lótuszvirágra, de magára az ázsiai növényvilágra is, úgyhogy ezért egy nap akár 5-6 alkalmat is indítunk, hogy az ázsiai növényekkel megismerkedhessenek a látogatók. Ugye nagyon sok fűszerünk Ázsiából érkezik. Nagyon sok szobanövényünk van, ami Ázsiából érkezik, és nagyon sok olyan citrusféle és egyéb növény van, amivel már manapság Magyarországon is egészen sokan próbálkoznak otthoni tartásra, és sokan nem is tudják ezeknek a növényeknek a származását, hogy mire lehet őket használni. Nagyon sok olyan gyógyító növény van, ami szintén ázsiai eredetű, és ezeket is szeretnénk bemutatni az ideérkezőknek. Lényege az ennek a két napnak, de az év 365 napjának is, hogy élményszerűen tudjanak információhoz jutni a látogatóink, akik érdeklődnek, kérdéseket tehetnek fel a túravezetőhöz. Azt hiszem, hogy ez egy igazán interaktív növényismertetés is lehet, ha valaki él a lehetőséggel.
És ha tényleg valaki szeretne egy kicsit kikapcsolódni, meg elmerülni, akkor például teázhat is a lótuszos tópartján, és most idén a teázás kínai és koreai módszerével ismerkedhetnek meg, azért ez jó dolog nagyon.
A teázás az nálunk szintén nagyon nagy népszerűségre tart számot, most már legalább 10 éve, de inkább régebben érkeztek hozzánk a Kassa Péter és Kassa Ferenc, akik nagy ismerői a távol-keleti teáknak és teaszertartásoknak. Ugye a magyarországi teázástól ez is nagyon eltér. Egészen azt mondhatjuk, hogy egy meditatív állapotba juthat az, aki teázik, sőt Ázsiában órákat szentelnek erre, és fölkészülnek rá, azt a néhánykor teát olyan szertartásszerűen készítik el, amiben az elme egy kicsit felszabadulhat, felelazulhat, és maga az ízek élvezete is egy egészen különleges dolog. És Ferenc és Péter pedig úgy tud mesélni a teákról, hogy vannak olyanok, akik órákig a teasztalnál ülnek, és kortyolgatják a különböző teákat. Koreából is, Kínából is hoznak különlegességeket, és vasárnap pedig japán teázást fognak tartani. Nagyon sokan a matcha teát ismerik, azt a zöld színű, kicsit teljes színnel megjelenő, nagyon erős élénkítő teát, ők viszont a szencsa teát mutatják be, aminek szintén érdekes a szertartása, és hát maguknak a minőségi teáknak az ízvilága is csodálatos.
Hogyha a július nem számoljuk, akkor ugye van még augusztus, szeptember, október, november, december, tehát kb. 5 hónap van még az évből. Mi mindennel készültök még ebben az évben?
Nagyon sok programunk van, a nyárnak a kicsúcsosodása az a lótusznapok, azonban szeptemberben újra visszatérünk, és akkor pedig az 5. alkalommal fogjuk már a rovarfogó és egzotikus növények napját megrendezni. Ugye a húsevő növények szintén nagyon csalogatják a látogatókat, ide is a nap folyamán rengetegen szoktak érkezni, általában növényekkel távoznak, hiszen a rovarfogók noha egy különleges növénycsoport, mégis otthon is tartható, úgyhogy erre fogjuk szeptemberben invitálni a látogatókat, és lesz egy olyan napunk, amit pedig a méheknek szánjuk, a méhek napját, ez pedig szeptember 24-én lesz, és ezt első alkalommal rendezzük meg. Nagyon fontos feladatunk felhívni a megporzó rovarokra az emberek figyelmét. Ugye a környezetterhelés, az manapság környezetszennyezés olyan nagy méreteket ölt, hogy nagyon sokszor a pollinátorok, a megporzó rovarok is elpusztulnak, áldozatul esnek, és hát a termés biztosítása csak általuk lehetséges, úgyhogy a méheknek szeretnénk egy családi napot szánni. Természetesen éjszakai programunk is lesz 29-én szeptemberben a kutatók éjszakáján, és hát a szokásos október közepi programunk, október 15-én a Tök jó napot fogjuk most már 10. alkalommal megrendezni, ami szintén nagyon népszerű őszi program. Az égiek mindig kegyesek hozzánk, egy gyönyörű, szép napsütéses napra szokott esni a tök jó napunk, ahol nem csak a tökfélékkel, de az őszi csemegékkel, termésekkel is meg lehet ismerkedni. Ezt a családi napot is mindenkinek javaslom, aki még tenne egy sétát az őszi fűvészkertben. Ami szintén újdonság lesz, és még nem volt a fűvészkertünk életében, az a momiji, vagyis a japán juharok lombszíneződésében való gyönyörködés. Ez hasonlatos Japánban a hanamihoz, vagyis a cseresznyevirágzáshoz, de ősszel ők még egy nagy eseményt szoktak tartani, amikor a japán juharok gyönyörű lombszíneződésében gyönyörködnek, kiülnek a fák alá, teáznak, piknikeznek, és ezt szeretnénk mi még november 4-ére elhozni azoknak, akik itt töltenék a napot nálunk.
Ugye több mint 100 éves a Szegedi Fűvészkert, és ahogy mondtad az interjú közben, folyamatosan fejlődtök, és természetesen a következő 100 évre is gondolkoztok, ha mi már nem is éljük meg. Szóval mi mindent lehet még egy fűvészkertben megvalósítani, amellett, hogy ugye az nagyon fontos, hogy a jelenlegi állapotát azért fönntartsátok a kertnek, mert azért a klímaváltozással, a környezetváltozásaival ti is szembesültök.
Pontosan ezek a fajta változások azok, amik mindig feladatot adnak egy kertésznek. Nálunk különleges gyűjtemények vannak, szabadtéri növénybemutatók, üvegházi körülmények között megtartott növények. Ezeket a gyűjteményeket évről évre bővítjük. Feladata is egyébként a botanikus kerteknek az, hogy minél szélesebb körben meg tudjuk mutatni a nagy közönségnek, és meg tudjuk tartani akár génbank jelleggel a világ növényfajait, és nagyon sok kertészeti változat is közéjük kerülhet. Újabb és újabb gyűjtemények jöhetnek létre, kisebb szegletek a kertben, úgy, ahogy az elmúlt 10 évben gyógynövény és fűszerkertet, tanyaudvart, növényi portékákat, nyitva termőgyűjteményt alakítottunk ki. Úgy ez a vezérvonal megmarad, de mindig van egy-egy olyan kertészeti módszer, amit be lehet mutatni, vagy egy olyan újabb gyűjtemény, ami akár teret kaphat, és hát infrastruktúrális beruházásaink is mindig kell, hogy legyenek, hiszen az évek, évtizedek alatt azért elhasználódik a kert, az épületek felújítására gondolok itt, vagy amikor elkészült az aszfaltos utunk, gondolunk a fogyatékkal élőkre, azokra, akik nehezebben mozognak a kertben, hogy számukra komfortos legyen az itt lét, és információhoz jussanak. Ugye a modern informatikai eszközökre is oda kell most már figyelni, azért ezek is megjelennek a mi botanikus kertünkben, mobil applikáció, hangos könyv formájában. Tehát ahogy egy múzeumban tudunk egy audioguide-ot adni, itt nálunk akár hangos könyvvel is végig lehet már sétálni a kertben, és ami a jövő lesz, az, hogy a hallgatókat, a Szegedi Tudományegyetem hallgatóit akár tanulásra is kicsábítsuk ide a fűvészkertbe. Noha nagyon sokan érkeznek, de még többeket is várnánk, hogy kellemes környezetben tudjanak itt nálunk akár tanulni, tehát ne csak a biológusok használják a kertet, hanem akár bölcsészek vagy más érdeklődésűek is ki tudjanak hozzánk jönni.
Hallva, ahogy beszélsz a Szegedi Fűvészkertről és a tervekről, együtt lélegzel magával a botanikus kerttel. Honnan veszed ezt a rengeteg energiát, erőt, illetve ihletet honnan tudsz venni ahhoz, hogy újabb tervek és tervek meg célok jöjjenek?
Hát az a helyzet, hogy én abból a szempontból könnyű helyzetben vagyok, hogy mindig biológusnak készültem, falusi környezetből jövök, ahol a gyerekkoromban magamba tudtam ezt az egészet szívni, a kertészkedés az mindig is lételemen volt, és hát meg kell, hogy mondjam, hogy én olyan jó kollégákkal vagyok körülvéve, hogyha még néha van is egy kis elakadás, akkor is tovább tudjuk egymást lendíteni. Mindig van egy-egy olyan ötlet, ami megvalósítható. Ami szintén fontos szerintem egy kertvezetése szempontjából, hogy nem szabad túl nagy ötletekkel előállni, hanem apró lépésekkel, mert hogyha azok megvalósulnak, akkor az mindig kölykezik egy újabb ötletet. És a kis finom lépések, azok mégis látványosak egy kertben. Azt azért tudni kell, hogy a fenntartásra nagyon sok energia kell, nagyon sok munkaórát kell ebbe belefektetni, tehát azok, akik fenntartják ezt a kertet, azok az alapjait teremtik meg annak, hogy erre építkezni lehessen. És hát mindig van egy-egy olyan út, egy külföldi vagy belföldi élmény, ami tovább tud bennünket lendíteni, és új ötletet ad.